Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigét, ahogyan megírva találjuk azt Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott leveléből, a harmadik fejezetből, a második verstől a hatodik versig a következőképpen. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam, ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által, hogy tudnélik a pogányok örökös társaink velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Urunk, szentelj meg minket a te ígéddel, mert a te ígéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban a keresztény egyház ma vízkereszt ünnepét ünnepli, vízkeresztet ünneplünk. Három dologra emlékezik a keresztény ember ezen a mai napon. A napkeleti bölcsek elmentek, hogy imádják az Úr Jézust, és miután elmentek, és bizonyságot találtak, látták azt, hogy nem csak egy proféciáról van szó, ami elhangzott, hanem be is teljesedett ez, leborulva imádták őt, és mentek haza-vissza az ő pogány népük közé, és hirdették az ő hírét. Azt is szokták mondani, hogy ez a pogány missziónak az ünnepe, a missziónak az ünnepe éppen ezért is. A második dolog, amire emlékezik a keresztény egyház, Jézus Krisztus megkeresztelkedése, és innen van a vízkereszt elnevezés. Jézus Krisztus a Jordánhoz ment, ahol keresztelő János keresztelte az embereket, keresztelte és oldozta őket a bűneikből, és az Úr Jézus is megállt, és keresztelő János megkeresztelte az Úr Jézust is, és ez nem csak egy egyszerű keresztelés volt, hanem az Isten szent lelke galamb formájában leszállt az Úr Jézusra, és nyilvánvalóvá és láthatóvá vált az, hogy az Isten fiáról van szó, akit most megkereszteltek. Nyilvánvalóvá vált az Isten hatalma az, hogy az Isten fia emberré lett. A harmadik dolog pedig a kánai mennyegzőre szokott az egyház emlékezni ezen a napon. A kánai mennyegző az Úr Jézus csodáinak az első csodája, amikor is nyilvánvalóvá és világossá válik az, hogy ő az Isten fia. Ő a megígért messiás. Együtt vannak egy lakodalomban, ahol elfogy a bor, a kővedreket teleteteti, ugye az Úr Jézus telehordatja vízzel, és utána borrá változtatja. Az alkoholisták erre szoktak hivatkozni, hogy hát az Úr Jézus is ezt tette. Ez egy jel. Amikor jelről és csodáról van szó, az Új Szövetségben mindig azért van, mert valami kijelentést fűződik ehhez. Azért tette az Úr Jézus jeleket és csodákat, mert valami újat akart mondani. Ez pedig azt jelenti, hogy az Úr Jézus örömöt hozott erre a földre. Azért történt ez egy lakodalomban, azért az első nyilvános megjelenése, csodája egy lakodalomban történik, mert az Úr Jézus azért jött, hogy örömöt hozzon, mennyegző. És akkor tudhatjuk a tovább gondolását ennek az igének, hogy igenis a gyülekezet, a kihívottak, a megtért és újjászületett embereknek a közössége, a gyülekezet az a Krisztus mennyasszonya. Erre is azt mondja az ige, a Efezusi levélben, hogy titok az egyház és Krisztus kapcsolata. Ahogyan titok egy férfinek és nőnek a kapcsolata, az Efezusi levélben egymás után vannak ezek az igék, ugyanúgy titok az egyház és Krisztus kapcsolata is. De miről is van itt szó? Miről is van itt szó, és mi is az a titok, amiről itt beszélünk? Tetszene-e tudni titkot tartani, az a kérdésem. Igen? Azért kérdezem, mert arra is kíváncsi vagyok néha, hogy nem alszik a gyülekezet, vagy nem máshol jár a gondolatunk. Tetszene-e tudni titkot tartani? Milyen titokról van itt vajon szó? Titok? Titokzatosság? Az eredeti szó az misztériumot jelöl. Az Új Szövetségben a titok szó, és itt is az eredeti szó, az misztériumot jelent. Hát nagyon izgalmas dolog ez, mert mit csinálunk mi itt? Varázslunk, vagy mit csinálunk mi itt igazából véve? Valahol varázsolnak. Keresztény felekezetnek vallják magukat, és varázsolnak. Aki tudja, azt tudja, hogy hol történik ez. Átváltoztatnak, átlígítenek, ezt csinálják. De itt semmiféle titokzatosság nincs. Itt nem jelentünk ki semmit, hogy íme hitünk szent titka, és nem emelünk fel semmit sehova, mert igazából véve világos beszéd folyik reménység szerint a szószékekről. Az ige világosságába kerülhet mindenki, aki az igét hallja. Mire is beszél Pál apostol, amikor titokról van szó? Az új szövetség mire is gondol, amikor titokról van szó? Amikor a misztérium szót használja? Jézus testetöltéséről, a kegyesség titkáról van szó, amikor a kegyesség titkát is említi. Az emberekben a kegyességet létrehozó titokról, ami az embernek a kegyességét létrehozza. Nincs másról szó, mint Jézus megváltó hatalma az emberben. Ez a kegyességnek a titka. Az Úr Jézus halála, az egy titok, amit a misztérium szóval jellemez. Aztán Isten szándéka az egyházra és az egyházra vonatkozóan, hogy egybe gyűjti a zsidókat és a pogányokat, egy testbe szerkeszti össze. Tehát nincs választófal egymás között, zsidók és pogányok is egyaránt a Krisztus testéhez tartoznak. Ez is egy titok. Aztán a titoknak nevezi még a feltámadáskor bekövetkező eseményeket. Mindaz a változás, ami az ember feltámadásával fog történni. És aztán az ötödik dolog, amit titoknak nevez a Szentírás, illetve az Új Szövetség, az pedig Isten tervére vonatkozik, amely által kegyelemből a zsidók és pogányok egyaránt részesei lesznek az Isten országának. Titok az, ahogyan Isten megérinti az embert, de onnantól kezdve, ahogyan az embert megérintette Isten, az ő igéje által, nincs titokról szó. Amikor azt mondtam, hogy tudunk-e titkot tartani, az ilyen sok-sok titkunk van, és aztán elmondjuk, aztán már háztetőkről zengik. A titok az nem más az én értelmezésem és felfogásom szerint, mint az új élet. Ezt ne tessenek megtartani, ha akinek új élete van. Nem is tudja egyébként megtartani, mert ki kívánkozik belőle, hogy őnek Jézussal élő kapcsolata van. És így lesz ebből misszió. Nem az a misszió, hogy eltervezzük, hogy megyünk missziózni. Ilyen projekt, olyan projekt, körbejárjuk a várost, bedobjuk a szórólapokat, rengeteg pénzt emésztünk fel ezzel. De igazából nem ez a misszió, ezt lehet missziónak nevezni, de nem ez a misszió. A misszió az az, hogy nem tartom titokban azt, hogy én az Úr Jézushoz tartozom. Nem is tudom titokban tartani azt, hogy az Úr Jézushoz tartozom. Nyilvánvalóvá válik az én életemben az, hogy én Jézushoz tartozom. Az epifánia szó ezt jelenti, a vízkeresztnek a idegen nyelvű megfelelője, hogy nyilvánvalóvá válik az Isten hatalma, az Isten világossága, az Isten Jézus Krisztusban nyújtott segítsége nyilvánvalóvá válik. A misszió pedig az, hogy akit Isten megérint az ő igéjével, szent lelkével, annak az életén nyilvánvalóvá válik az Úr Jézusnak a hatalma, nem az én erőm, nem az én ügyességem, hanem az Úr Jézusnak a hatalma válik nyilvánvalóvá. Nyilvánvalóvá válik az Úr Jézus életújító hatalma. Egy férfi testvérünk, több is volt, de most egyről beszélek, elment egy férfi csendes hétre. Olyan élete volt, hogy már elege volt abból, amit tett. És valaki, akinek az Úr Jézussal élő kapcsolata volt, elmondta neki, hogy nem tudta a titkot megtartani, mert itt erről a titokról van szó, amit nem lehet magunkba tartani. Nem tudta magába tartani, és elmondta, hogy Jézus segíthet neked is. Le tudod tenni a poharat, el tudod dobni a cigarettát. Újra helyreállhat a családi életed. És az ember meghallotta a bizonyságtételen keresztül azt, hogy van lehetőség, és elment egy csendes hétre. És a csendes hét után, hazajöve, a csendes hét még nem biztosíték, hozzáteszem, ami ott történt, az volt a biztosítéka annak, hogy életújulása volt, megtérve, újjászületve, az életén nyilvánvalóvá vált az, hogy Jézus az ő életének a része lett, hatalmával megváltoztatta az ő életét, mert nem ivott többé, nem dohányzott többé, kedves volt a feleségével, végre szót értett a gyermekeivel, és boldog, örömteli családapa és család lettek. És a munkahelyén is megbízható lett, növekedett a teljesítménye, rábízták a különböző dolgok szervezését is, és a végén már, az idő elteltével már vezetője lett annak a üzemnek, aminek korábban csak segédmunkása, bedolgozója volt. Látták rajta a változást, és nem értették. Titok, mondták neki, hogy mi történt veled, Jóska? Elnézést kérek a Józsefektől. Mi történt? Mi az, ami veled történt? Hát rejtélyes számunkra, hogy elmentél, nem voltál itt, helyettesítettünk, és aztán hazajöttél, visszajöttél közénk, nem iszol, nem dohányzol, nem lógsz velünk a munkában. Látom, hogy örömteli arccal jössz reggelente, buskomor voltál mindig. Nem jössz el velünk dorbézolni, munka után szórakozni, játékgépezni. Mi az, ami történt? És elmondta ez az ember, mert nem tudta a titkot magában tartani, hogy új életet kapott Jézus által. Hogy megváltozott az ő élete. Hogy a kárhozatból az ő élete az üdvösség felé vette az irányát. Nyilvánvalóvá vált ennek az embernek az életén az, hogy az Úr Jézus az ő életének az Ura, vezetője és a Szentlélek által kap vezetést, az ő igéje által éli az életét. És amikor elhangzott ez a bizonyságtétele, elmondta ezt a titkot, az egyik munkatársában felébredt a vágy, hogy tényleg lehetne rendezni? Lehetne rendezni az én életemet? Visszajöhetne hozzám a feleségem? Együtt lehetnék újra a fiammal? És tényleg sikerült letenned a poharat? Hát látom, hogyan lehetne ez az enyém? Gyere el velem! És életújulás fakadt ebből is. Testvérek, ez a misszió, amikor valakinek az életén nyilvánvalóvá válik Jézus hatalma, felkelti az érdeklődést a másikban, bizonyságot tesz, rámutat arra, aki a megoldást adja. Az életújító hatalmat továbbadja, mondja valaki, Jézusról beszél. Jézus volt a segítségem, és a te segítséged is Jézus lehet. Persze, nyilván hozzá kell tenni ezt, hogy ez nem ilyen egyszerű, és nem kettintése törik, történik mindez, hiszen amikor az ember új életet nyer, előtte ott van a bűnnek a terhe. Ott van a bűnnek a nyomorúsága az ember életében, az a nyomorúság, ami az embert arra a belátásra bírja, hogy nekem segítségre van szükségem, mert önállóan nem tudom megoldani az életem problémáit. Elveszett vagyok. És ez egy nagyon keserves dolog, amikor az ember ebben a helyzetben van. És nagyon keserves dolog, amikor nem tudnak emberek erről a segítségről, hogy Jézusban van segítség. Hogy megvallhatod a bűneidet, nem csak megvallhatod, hanem hálát adhatsz Jézusnak azért, hogy ő elveszi a bűneidet, és befogadhatod az Úr Jézust a szívedbe. Megnyithatod az életedet, hogy Uram, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen úgy most már, ahogyan te akarod. Mert amit eddig én tettem, az ide juttatott engem. A padlóra, a tönk szélére. A szakadékba, és nem csak engem, a családomat is, mert a bűnnek ez a következménye, összefüggései vannak. És a Szentlélek által újjászül Isten. A bűnbocsánat ajándékával adja az új életnek az ajándékát. Jézus behív az életünkbe, átadva neki a vezetést, az ember új életben kezd el járni. És ez az, ami nem úgy történik, hogy titokban. Ez az, amit nem lehet elrejteni. Ez az, ami az embered meglátszik. Régen rossz, ha nem látszik meg. Régen rossz, hogyha ezt nem veszi észre valaki. Régen rossz, ha azt mondják rólunk, te templomba jársz, és ezt teszed. Régen rosszak ezek a dolgok. Hát mióta, évtizedek óta templomba járnak, és ezt művelik a családjukban. Hallottam ilyen megjegyzéseket, és szomorú vagyok ilyenkor. Mert ez nem az új életnek a bizonyossága, ez nem az új életnek, ez nem Jézus nyilvánvaló látható hatalmának a jele egy-egy emberi életen, hanem pontosan az ellenkezője. Misszió elmondani és továbbadni mindazt, hogy az Úr Jézus él, én élek is, ti is élni fogtok, az Úr Jézus most is él. És van lehetőség arra, hogy változzon a mi életünk, hogy életújulásunk lehessen. Ez a titok, amiről Pál apostol beszél ebben az igében, az pedig az, hogy pogányok és zsidók egyaránt részesedhetnek, közeliek és távoliak. Tudnunk kell mindannyian, mindaddig, ameddig meg nem tértünk, vagy térünk, és újjá nem születünk, addig távol vagyunk. Ez nem a templomhoz való közelséget jelenti, testvérek. Ez nem is azt jelenti, hogy én tudom a bibliai történeteket közel lenni, hanem azt jelenti, hogy megtörtént-e az életedben a legfontosabb dolog, a megtérés és az újjászületés. Hogyan is mondja mindezt Pál apostol? Pál apostol az ő igéjében, amit mond is, hogy ahogyan írtam nektek, meg fogjátok érteni. Szeretném ezt felolvasni, mert egy nagyon fontos dologról van szó az Efezusi levélből. És nem szeretném feladni házi feladatnak, mert ezt tartom biztosnak, hogy ezt itt halljuk, és elolvassuk, és halljuk ezt az igét. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásában, Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Hozzáteszem, hogy nem pogányoknak írja a levelét, hanem újjászületett embereknek írja. Jézus Krisztusban új életet nyert embereknek. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát is hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ebben nagyon sok minden van, nem akarom megmagyarázni ezt a szakaszt. Ebben benne van az, hogy miután hívőké lettetek, benne van az, hogy miután Jézust befogadtátok a szívetekbe, megtértetek és újjászülettetek. Utána a gyülekezet feladata, a keresztény ember feladata, az Isten magasztalása és dicsőítése, hogy lássék rajtunk az ő kegyelme és dicsősége. Testvérek, felolvasnám még azt is, ami megelőzi a kiírt ige szakaszunkat. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Mindenkire igaz ez, testvérek. Senki nem élt Krisztussal. Senki nem született Jézus Krisztussal. Egyikünk sem. Nem született senki Jézus Krisztussal. Mindenki távol születik Jézus Krisztustól. És a keresztségben a lehetőséget kapjuk meg a Krisztussal való életre. És így van a konfirmációnak értelme, hogy a szülők látják ennek fontosságát, hogy a gyermekeik megkapták a keresztségben a meghívást, az örök életre, az üdvösségre, és ez szükség van ahhoz, hogy ez a titok, amit talán titoknak nevez valaki, ez a sajátjukká legyen, és megértsék a gyermekek a konfirmáció oktatás során is, megerősödjenek ebben az elhívásban, és döntésre jussanak, hogy ők is befogadják a szívükbe az Úr Jézust. Hát így lenne ez az Isten igéje szerint. Így lenne biblikus módon. Bárcsak így történne, bárcsak így lehetne. Jézus Krisztusban, akik távol voltak, közel kerülhettek a Krisztus vére által. És itt is arra utal, hogy bizony a bűnbocsánat által lehet közel kerülni. Bizony, mert ő a mi vékességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általában szabadultunk mindkettőknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Testvérek, távoli és közeli. Én azt mondom, hogy mindenki távoli. Itt a közelit arra érti, hogy a zsidók egy fokkal talán közelebb voltak, mert nekik volt Isten hitük. Ők az élő Istenre tekintettek, és ők egy fokkal, úgymond, azt lehet mondani, könnyebb helyzetben voltak, mert az ígéretek nekik szóltak. Hát aztán látjuk azt a Szentírás tanúsága szerint, hogy milyen távolságot jelentett ez a közeliség. És itt lehet látni Pál apostolnak az életén, Pál apostol élete világosan mutatja, hogy ez a közeliség milyen távolságot jelentett, hogy ő a vallásos buzgalmában, buzgóságában és kegyességében, ami kegyetlenség volt tulajdonképpen, írtotta a keresztényeket. Írtotta azokat, akiknek az életén nyilvánvalóvá vált Jézus Krisztus hatalma, akik Jézus Krisztusban hittek, ölte a keresztényeket, és nyilvánvaló lett az életében az Úr Jézus hatalma Pál apostolnak is. A damaszkuszi úton. Erről tudunk, úgy hívjuk, hogy Pál fordulás. Megtért, földre esett, az Isten szentsége, Jézus világossága földre kényszerítette őt, és belátta és megláthatta addigi életét, és kiáltott az Úr Jézushoz. Újjászületett emberré lett, pedig közeli volt, pedig benfentes volt, az korának egyik szinte majdnem legműveltebb rabbija volt. Reménysége talán a zsidó, hát nem egyháznak, hanem közösségnek. És neki is arra volt szüksége, hogy Jézusé legyen. Hogy megváltozzon az élete. Pálfordulás, életújulás, megtérés, újjászületés. Hát ez az a titok, amit nem szabad titokban tartani, és nem is lehet titokban tartani, hogyha ez valakivel megtörténik. Titok, és ez a titok nem más, mint az Úr Jézus Krisztus hatalma és ereje ma is. Így van az, hogy nem emlékezünk ezen az Isten tiszteleten csupán. Nem arra emlékezünk, hogy téves felfogás szerint a három királyok mentek Jézushoz. Nem erre emlékezünk, hanem az élő és feltámadott Úr Jézus Krisztust hívhatjuk segítségül, és kérhetjük, hogy legyen nyilvánvalóvá az ő hatalma, legyen az új élet nyilvánvalóvá mindannyiunk számára. Engedni az Úr Jézusnak. Miért? Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy szükséges nektek újjá születnetek. Mert aki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Nem nekem mondta ezt az Úr Jézus, bár az igén keresztül nekem is. Tiltakoztam ellene. Akkor ott az eredeti összefüggésben Izrael tanítójának, Nikodémusnak mondta egy idős embernek. Szükséges és ugyanakkor lehetséges újjászületni. Engedni, hogy Jézus átformáljon, megújítson, megszabadítson, elfogadni a bűnbocsánatnak a drága ajándékát, behívni őt az életedbe, hogy nyilvánvalóvá legyen rajtad az ő életújító hatalma. Nyilvánvalóvá legyen benned számodra az ő békessége és öröme. Vízkereszt ünnepe van, az Úr Jézus nyilvánvalóvá lett a bölcsek számára, és hirdették az ő nagyságát. A Jordán partján nyilvánvalóvá lett, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó. A kánai mennyegzőn is nyilvánvalóvá lett. A te életedben vajon nyilvánvalóvá válik-e, nyilvánvalóvá Jézus hatalma? Az ő szent lelke munkája azt, hogy láthassék rajtad. Láthassa mindaz, aki körülötted van, hogy növekszel Jézusban. De növekedni csak azt tud, akinek az életében megtörtént már a megtérés, az újjászületés. Így kell értenünk, hogy növekedjünk. Növekedjünk Jézusban. Megvallhatod bűneidet, a bűnbocsánat elfogadásával elkezdődhet benned, ha még nem kezdődhetett el Jézus munkája, új életet munkáló ereje és hatalma. Jézusra bízhatod magadat, befogadva őt a szívedbe, és változhat mindaz, aminek változnia kell. Az Úr Jézus által a titkok megoldódnak, nyilvánvalókká lesznek. És adja az Úr és munkája azt, hogy aki megértette ezt a nagy titkot, az újjászületés, a megtérés csodáját, és növekedhet Jézusban, az új életben, az tudja tovább mondani, hogy ne legyen rejtve ez senki elől, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Minden embernek. Beszéltem valami olyan dologról, ami nem volt érthető, testvérek? Nagyon remélem, hogy nem. Ezért imádkoztam. Mindannyiunk számára Jézus által lehetőségünk van az élet újulásra. Lehetőségünk van a megtérésre, az újjászületésre. Lehetőségünk van az örök életre, az üdvösségre. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztallak az új élet ajándékáért, amit számomra is elkészítettél. Áldalak és magasztallak azért, hogy távolról közelre kerülhettem. Az életemnek része lehetsz. Uram, arra van szükségem, hogy növekedj bennem. Arra van szükségem, hogy te vezess a te szent lelked, és igéd által megad mindazt, amire szükségem van. Te töltsd be az összes szükségemet. Úr Jézus Krisztus, nem tudom magamban tartani azt, hogy te vagy az életemnek az ura, add, hogy láthassék a te életújító, elevelítő hatalmad az én életemen, szolgálatomon is, és mindannyiunk életén. Úr Jézus, add, hogy megértsük azt, hogy hozzád tartozni azt jelenti, hogy új életben járni, növekedni az új életben. És ennek jelei vannak, ennek gyümölcsei vannak. Sóvárogva várja ez a világ, és talán sóvárogva várnak itt sokan arra, hogy övék legyen mindaz, amit te ígérsz. Vágyakoznak a legfőbb jóra, az életre, az üdvösségre. Úr Jézus, add, hogy ne csak vágyakozás lehessen, hanem beteljesedés az ő szívükben, életükben. Tudja mindenki, aki látja a bűnét, megvallani neked, kimondani, hálát adni a bűnbocsánat drága ajándékáért is, behívni téged, mint élő urat a szívébe, életébe, átadni neked a hatalmat, a vezetést, és engedni, hogy te vezess. Igéd által szent lelkeddel az örök élet üdvösségnek az útján, és továbbadni, áldani, magasztani téged az új élet lehetőségéért. Úr Jézus Krisztus, így bátorítsd a te népedet, mindazokat, akik már a tieid, hogy legyen bátorságuk elmondani, legyen merészségük elmondani, megélni a benned kapott lehetőséget. Könyörülj rajtunk és légy velünk, azokat is könyörgök, akik még nem a tieid. Uram, te minden alkalommal rá akarsz kérdezni a hozzád való kapcsolatunkra, hogy az felszínes vagy pedig élő-e. Az, hogy akinek még nincs élő kapcsolata veled, az lehessen, annak lehessen, lehessen életújulása, lehessen változása. Elkezdesd az életében a te életújító, formáló hatalmaddal a változást, hogy ami a kárhozat felé megy, az mehessen az örök életre, az üdvösségre. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Tégy bennünket alkalmas eszközeiddé. Köszönöm a te éltető igédet, amelyen most is életet akarsz megújítani. Add, hogy ne álljunk ellene a te szent lelked életújító hatalmának. Add, hogy amiben engednünk kell, tudjunk neked engedni. Add, hogy adjuk meg magunkat te neked, hogy tölthess be a mi életünket, és életünk lehessen te benned és te általad. Így áld meg a gyülekezetet is, ad, hogy lehessen ne csak a nevében gyülekezet, ne csak a nevében eklézsia, hanem valóban a benned új életet nyert embereknek a közössége, amely nem önmagának él, hanem felelősséggel van a körülötte élők, a körülöttünk élők iránt, a városban róla még nem hallottak iránt, mindazok iránt, akik a te segítségedre szorulnak. Így könyörülj rajtunk. Amen.